illetve folytassuk. Ugye Pál apostol Galatákhoz írt levelét tanulmányozzuk, és a levél harmadik fejezeténél tartunk, és a mai alkalommal a tizedik verstől fogjuk folytatni, ugye itt hagytuk abba a legutolsó alkalommal. Hadd emlékeztesselek benneteket egy kicsit, hogy hol is tartunk. Ugorjunk vissza az időben, időszámításunk után 35 környékén járunk, akkor írta Pál ezt a levelet. Pál akkor Istennek már apostola, elhívott apostola volt, mint már 10 éve megtért, újjászületett, 10 év telt el az életéből, 10 évvel korábban találkozott a damaszkuszi úton Jézussal, és hát azóta az ő életében, ez alatt a 10 év alatt nagyon sok minden történt. Isten őt elhívta, hogy hirdesse az evangéliumot, és elég sok felé már járt, amikor ez a levél íródott. Többek között Galácia tartományát is végigjárta, hirdette az evangéliumot, jó néhány helyen gyülekezetet plántált, és gyülekezet keletkezett, amerre járt, és ezek azok a gyülekezetek, akiknek a keresztényei, a címzettek tulajdonképpen. Ez a levél nekik szól elsősorban, de igazából azért örökítette ezt meg Isten a Bibliában, hogy minden idők minden emberéhez szóljon. Ezért hozzánk is, a mai este. Ugye beszéltünk arról, hogy a konkrét oka annak, hogy Pál ezt a levelet megírta, az volt, hogy ezekben a gyülekezetekben tévtanítók érkeztek, és teljesen mást kezdtek hirdetni, mint amit ő hirdetett, az evangélium. És azok az keresztények, akik itt voltak, és akik meghallották Páltól az evangéliumot, és örvendezve elfogadták, és újjászülettek, ezeknek az életébe tört be tulajdonképpen ez a tévtanítás, és elferdítette az ő hitüket, az ő gondolkozásukat, elvette az örömüket, és eléggé megnyomorította az életüket. És Pál, amikor hírt kapott erről, akkor írta meg ezt a levelet nekik. Ennek a levélnek azonban, és ezt már többször említettem, nem csak ott és akkor volt mondani valója, hanem mindig is, minden korban és minden keresztény számára is van mindig mondani valója. Mert folyamatosan ott van a veszély számunkra is, akik esetleg már hallottuk az evangéliumot, akik már befogadtuk és újjászülettünk, hogy valami hazugság belopózik. És az ellenség az mindig gondoskodik arról, hogy előbb-utóbb hazugságok innen-onnan, amonnan, a mi gondolkozásunkba, a mi életvitelünkbe, ahogy éljük a kereszténységet, belopózzon, ami megkötöz, elveszi az evangélium szabadságát, az örömét, amit kaptunk. Tehát ez a levél nem csak arról szól konkrétan, vagy azoknak, akik ott és akkor ezen zsidó tévtanítók tanításait elfogadták, hanem mindenkor, minden keresztényének, hogy soha ne térjen el az evangélium tiszta üzenetétől. Mert hagyd mondjak egy példát, és még az is lehet, hogy magadra ismersz. Lehet, hogy te meghallottad már egyszer az evangéliumot. Lehet, hogy befogadtad. Lehet, hogy megtértél. Azonban aztán kezdtek telni a napok, a hetek, a hónapok, az évek, és az életedben kialakult valami szokás, valami rendszer, amiben te élsz, és éled a te kereszténységed, és nagyon könnyen kialakulhatnak szabályok, nagyon könnyen kialakítunk magunknak egy rendszert, amire azt mondjuk, hogy ez a kereszténység, és ezeket kell csinálnunk, ebben kell élnünk. Holott, ha már ide eljutunk, ezt úgy hívjuk, hogy vallás. És Jézus nem azért jött, hogy vallást alapítson, hanem hogy vele közösségbe kerüljünk. És a galatákkal is ez történt. Az élő hitüket lecserélték a törvény vallására. És hogyha veled is ez történt, vagy történik, vagy valaha történni fog, akkor elég könnyen észre fogod venni. Észre fogod venni azt, hogy az az öröm, ami benne volt a te hitedben, a te életedben, amikor megismerted Krisztust, mint személyes megváltódat, és fölismerted, hogy a kereszténység egy szerelmi kapcsolat az élő Istennel, és ebben örvendeztél. De amikor ez már kezd elmúlni, amikor már dolgokat csinálsz, amikor már az örömöd elszáll, amikor a kereszténységed, mintha már kezdene nyüggé válni, nehézzé válni, a szolgálat is, tenni kell dolgokat, listákat látsz magad előtt, és már nem szerelemről van szó, már nem örvendezésről van szó, hanem teljesíteni kell, cselekedni kell, kötelesség, dolgok, amik körülötted vannak. És elég hamar az életed, a kereszténységed egy izzadságszagú kereszténységgé válhat. Egy depressziós kereszténységgé. Úgyhogy, ha esetleg ez az, ami téged érint, vagy valaha érinteni fog, akkor ez az üzenet neked is szól. Ugye a múlt alkalommal láttuk azt, hogy Pál a zsidók tévtanítását cáfolja. Először a saját hitéletük alapján tudta cáfolni, hiszen beszélt a galatáknak arról, hogy emlékezzenek meg, hogy mindaz, ami történt velük, az a Szentlélek munkája volt. Ugye erről beszéltünk, hogy a Szentlélek nem vehető ki a megtérésből, a kereszténységből. Mindaz, ami történt, ahogyan ők megértették, meghallották, újjászülettek, az evangélium által. Ez a Szentlélek munkája volt, és ők, a galaták ezt megtapasztalták. Megtapasztalták, hogy az ő hitük az nem egy vallás, hanem egy kapcsolat. Az élő Istennel, Jézus Krisztusban egy kapcsolat. És ennek a megélése, ez volt az ő hitük. És ez a kapcsolat a Szentlélek által valósult meg, akit kaptak, akit befogadtak, akit az Isten elküldött, hogy elpecsételje ezt a kapcsolatot, ezt a szövetséget, amit kötött velünk. A Szentlélek az, aki lakozást vett bennünk az újjászületés pillanatában, aki velünk van, aki tanít, aki bátorít, aki erővel ruház fel, hogy bizonyságot tegyünk róla, aki erővel ruház fel, hogy most már szabadok vagyunk a bűntől, és nemet is tudjunk mondani a kísértésre. A Szentlélek Isten nélkül lehetetlen kereszténységet élni. Tehát nem a vallás követelmény listája az, amit mi élünk, és szeretnénk élni, hanem egy élő kapcsolat a Jézus Krisztussal, az ő lelkével való közösség, aki bennünk lakozást vett. Ezután láttuk a múlt alkalommal azt is, hogy Pál cáfolta a tévtanítók tanításait a saját egyik legfőbb érvükkel, Ábrahám példájával. Ugye, mert ők Ábrahámmal büszkélkedtek, emlékezzetek rá, ők Ábrahám gyermekének mondták magukat, és ezeknek a tévtanítóknak éppen Ábrahám példájával bizonyította Pál, hogy csak hitáltal lehet üdvözülni, és nem a törvény cselekedetei által. És bemutatta nekik azt, hogy Ábrahám is csak hitáltal üdvözült. És a mai alkalommal pedig még tovább megy Pál, és látni fogjuk, hogy Ábrahám példáján túl magát a törvényt, amivel ők előjöttek, és amire hivatkoztak, magával a törvénnyel fogja cáfolni az ő törvényvallásukat. Úgyhogy ez szenzációs lesz szerintem Pálnak a logikája, úgyhogy nézzük ezt meg. Úgyhogy fel is olvasom akkor a mai alkalommal a Galatákhoz írt levél, 3. fejezet, 10-től a 14-es versei. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt, világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. úgy, hogy átokká lett értünk. Mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Ezek azok a versek, amiket ma meg fogunk nézni. Tehát amit itt Pál csinál, az tényleg azért szenzációs szerintem. Nézzétek meg, mert ugye jöttek ezek a tévtanítók, és azt mondták ezeknek a galatáknak, ezeknek a keresztényeknek, hogy tartsátok be a törvényt, mert csak akkor lesz üdvösségetek, ha betartjátok, úgy, ahogy Ábrahám is ezt tette, a mi ősatyánk. Így mondták ugye ezek a zsidók, ezek a zsidó tévtanítók. És ugye a múlt alkalommal láttuk, hogy Pál először is bebizonyította, hogy Ábrahám nem a törvény által igazult meg Isten előtt, hanem hitáltal. És most pedig a mai alkalommal tovább megy, és a törvényből fogja bebizonyítani nekik, hogy a törvény nem tud megigazítani. Úgyhogy ezért lesz ez szenzáció és teljesen elsöprő érv ezen tévtanítás ellen. Ábrahám példájára csak hagy emlékeztesselek benneteket, amiről a múlt alkalommal beszéltünk, hogy ugye valaki azt mondhatná, hogy a körülmetélkedés ugye Ábrahámtól kezdve van, és ugye az a legfőbb emlékeztető a törvény betartására, hogy a szövetség népéhez tartozik valaki. De hadd emlékeztesselek benneteket, hogy a körülmetélkedést is csak, mikor lezajlott az a párbeszéd, amiről a múltkor beszéltünk, amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy ő igazzá fogadta el, azért, mert hit benne. Ezen esemény után még 14 esztendő telt el, addig, az időpontig, amikor Isten egyáltalán beszélt Ábrahámnak, és akkor adta neki a körülmetélkedést, mint egy jel és egy szimbólum, ami jelképezte ugye a kiválasztott népet. Ugye arról ne is beszéljünk, hogy maga a törvény meg még 500 évvel később adatott. Tehát nem is volt Ábrahám idejében, ugye a Mózesen keresztül adta Isten a törvényt. Tehát ezek a zsidó tévtanítók azért nem nagyon gondolták át ezeket a tévtanításaikat, mert ha valaki egy picit is ismerte a törvényt, a zsidók múltját, Ábrahám életét, akkor pontosan láthatta azt, hogy össze-vissza beszélnek. Most pedig akkor itt ezen versekben Pál magából a törvényből bizonyítja, hogy ezek a zsidók tévednek, és senki sem igazulhat meg a törvény betartása által. Miért? Hát nézzük meg sorban. Itt a felolvasott versekben Pál idéz. Magából a törvényből, ugye az Ószövetség több helyéről is, amit ugye ezen zsidók nagyon jól ismertek és elfogadtak, és erre hivatkoztak. Az egyik idézet Mózes 5. könyvének 27-es fejezetének a 26-os verse, amely így szól, hogy átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem aszerint cselekszik. Ugye Pál ezt idézi a felolvasott 10. versben. Ugye mit mond ez az állítás? Elég világos az állítás, hogy azt mondja, hogy aki nem tartja be a törvényt, és nem aszerint cselekszik, az átkozott. Mit jelent az, hogy valaki átkozott? Az átok Isten ítéletét jelenti mindig. És jelen esetben is. Az átokra az Ószövetségben a Héber 3 különféle szót használ, pici eltérések vannak a jelentésben, de a lényegi jelentése mindhárom szónak az, hogy büntetésre vagy pusztulásra ítélve. Ez az alap fő jelentése. A Pál által használt görög szónak, amit itt használ, ebben a levélben is, ugyanez a jelentés tartalma. Tehát aki átkozott, az a valaki, aki szemben áll az Istennel, akinek nincs közössége az Istennel, akin az Isten ítélete hajtódik, vagy fog végrehajtódni. És van itt egy érdekes kifejezés, amit fontos megértenünk, amit itt olvasunk. A törvény átka. A törvény átka. Az Ószövetségben erre találunk részletes magyarázatot, hogy ez mit jelent. Az 5 Mózes 28-ban egy nagyon érdekes fejezet ez. 54 verset tartalmaz ez a fejezet, és 54 versen keresztül taglalja Isten igéje, hogy mit jelent az, ha valaki átkozott. Nem akarom felolvasni mind az 54-et, de egy picit felolvasok belőle. Jó? Hogy csak, hogy lássátok. 5 Mózes 28-ból a 15-től most a 22-ig olvasom fel. De ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az átkok és kísérni fognak téged. Átkozott leszel a városban és átkozott leszel a mezőn. Átkozott lesz kosarad és sütőteknőd. Átkozott lesz méhed gyümölcse és termőföldet gyümölcse, teheneid ellése és juhaid szaporulata. Átkozott leszel jártadban, keltedben. Átkod zűrzavart és fenyegető veszélyt bocsát rád az Úr minden vállalkozásodban, amelybe belefogsz. Úgyhogy hamarosan elpusztulsz, és elveszel gonosz cselekedeteid miatt, mivel elhagytál engem. Dögvészt hoz rád az Úr, míg ki nem pusztít arról a földről, ahova bemégy, hogy birtokba vedd azt. Megver az Úr sorvadással, lázzal és gyulladással, forrósággal és szárassággal, asszállyal és gabonarosdával. Üldözni fognak, míg ki nem pusztulsz. És így tovább, még 46 versen át folytatódnak ezek a, hát, hogy mondjam, nem éppen jó ígéretek, amiket itt ez ige megfogalmaz, arról, hogy mit jelent átkozottnak lenni. Hogy milyen csapásokat mér Isten arra, aki átkozott. És hát a legnagyobb és a legvégső ítélet a pokol. Ugye az, hogy valakinek soha többé már nem lehet közössége az Istennel. Örökké elszakad az Istentől. Tehát ez a jelentése, ugye annak, hogy mit jelent átkozottnak lenni, és világos az Ószövetségből, magából a törvényből is, amivel ezek hivatkoztak a törvényre, ugye ezek a zsidók, hogy a törvény átka az azon van, aki megszegi a törvényt. Aki abból megszeg, csak akár egyetlen egyet is, azt sújtja az átok. Ez elég sokkoló volt egyébként ezeknek a törvényeskedő zsidóknak, mert ugye ők úgy beszéltek az átkozottról, meg az átokról, hogy a pogányok az átkozottak. De azok, akik ugye kívül vannak Isten szövetségén, őket tartották átkozottnak. Itt Pál a saját törvényükből bizonyítja nekik, hogy ha a törvényben bíznak, éppen a törvény mondja ki rájuk, hogy ők az átkozott. Miért? Azért, mert ki az, aki fel tudott volna állni közülük, és azt mondja, hogy én egész életemben maradéktalanul betartottam Isten törvényét? Senki. És aki esetleg ezt nem értette volna meg, hogy mit jelent a törvény és a törvény betartása Isten értelmezésében, annak egyébként Jézus magyarázza el elég világosan. Jézus elmondta nekünk, hogy Isten mércéje a törvény betartásáról az nem az, amit mi gondolunk, hanem az, amit ő gondol. A Máté 5.21-22-ben ezt mondja. Jézus mondja ezeket a szavakat. Hallottátok, hogy megmutatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik atyafiára, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette, aki pedig azt mondja atyafiának ostoba, méltó a főtörvényszéki eljárásra, aki pedig azt mondja bolond, méltó a gehenna tüzére. Ez elég kemény, nem? A te életedben volt már olyan, hogy valakire rosszat gondoltál? Ha volt, és szerintem, nem tudom, hogy ki az, aki azt mondja, hogy nem. Ha volt ilyen, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Jézus értelmezése szerint te méltó vagy a gehenna tüzére. Ezt mondja Jézus. vagy nézzük meg a Máté 5:27-28-at. Hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Van itt olyan közöttetek, akinek soha nem volt még parázna gondolata? Tegye fel a kezét, akinek még soha nem volt parázna gondolata. Nem látok egyetlen egy kezet sem a magasban. Ebből azt tudom megállapítani, hogy mindenki elkövette a paráznaságot. Tehát mindenki a jelenlévők között rajta van Isten ítélete. Ezt mondja Jézus. Ez a törvény átka. Hát a törvény az kemény. A törvény az világos. Az nem mellé beszél. Nem úgy, ahogy mi értelmezzük. Itt Jézus elmagyarázta, hogy kell értelmezni. És pontosan azért magyarázta el, hogy megértsük, hogy nem tudjuk betartani. És a törvény átka van mindannyiunkon. Egyébként Jézus is használta többször az átkot, ezt a kifejezést, ugyanúgy, mint az Ószövetségben, ő is Isten ellenségeire, akik szemben álltak Istennel. Például a Máté 25:41-ben azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre. Ez elég kemény kijelentés Jézustól. Tehát látjuk, hogy itt ez egy nagyon komoly dolog, és Jézus is nagyon komolyan vette, és most már talán értjük, hogy Pál mit is ért ez alatt, miről is beszél. Azt mondja nekik, hogy hát figyeljetek, ha a törvény betartása alapján akarsz üdvösséget nyerni, akkor ez neked biztos nem fog menni. Mert te már megszegted Istennek nem egy törvényét, hanem nagyon sokat. Ezért átok alatt vagy. A 11. versben egyébként Pál idéz egy másik helyről, az Ószövetségből, a Habakuk 2:4-et idézi, és emlékezteti ugye a galatákat arra, hogy csak hitáltal lehet üdvösséget szerezni. Ugye a Habakuk 2:4, ugye érdekes dolog, ószövetségi könyv. Ezt olvassuk. Az igaz ember a hit által él. Ezért mondja Pál a 11. versben, hogy az pedig, hogy a törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert, és itt idézi, az igaz ember hitből fog élni. Ha van itt bárki, aki a törvény alapján akar megigazulni, akkor tudnia kell, hogy cselekednie kell a törvényt, nem csak beszélni róla. Ezért folytatja így Pál a 12. versben, hogy a törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. A törvény jó, a törvény nem rossz, a törvény megmutatja, hogy kell cselekedni, de ha a törvény alapján akarsz üdvösséget szerezni, akkor cselekedj. Egész életedben tartsd be a törvényt. Aki megcselekszi a törvényt, az fog élni általa. Ugye itt Pál megint a törvényből idéz, Mózes 3. könyvének a 18-as fejezetének az 5-ös verséből, őrizzétek meg rendelkezéseimet, döntéseimet, mert aki megcselekszi azokat, él általuk. Én vagyok az Úr, mondja Isten ezen a helyen. Tehát aki cselekszi a törvényt, az él általa. Ugye vegyük észre, hogy a törvény az nem hitet kér. Tehát a törvény az nem azt mondja, hogy higgy bennem. A törvény az azt mondja, hogy tedd meg. Nem hinni, cselekedni kell. Ezt mondja a törvény. És ki tudja megcselekedni ezt a törvényt? Ki tudja megtenni egész életében, hogy azt a mércét, amit Jézus itt el is magyarázott, hogy elég magas, soha nem töri meg, hanem mindig tudja teljesíteni. Senki. Vegyük észre, hogy a törvénnyel kapcsolatban néhány fontos dolgot meg tudunk állapítani. Az egyik az, hogy a törvény, nem tudom, hogy ezt már észrevetted, de hogy a törvény valami olyat követel tőlünk, ami ellentétes az alaptermészetünkkel. Nem tudom, hogy észrevetted azt, hogy mikor ott a tiltás, hogy ne tedd, de benned ott van, hogy de én akarom. A törvény épp az ellenkezőjét kívánja annak, ami úgy magától az alaptermészetünkből következne. Ellentétes a vágyainkkal. Ellentétes a velünk született természettel. A másik érdekes dolog, hogy igazából a törvény olyat követel tőlünk, ami lehetetlen. Tehát nem csak arról van szó, hogy ellentétes az alaptermészetemmel, azzal a romlott és deformált alaptermészettel, amivel születtem, hanem az is igaz, hogyha összeszedem magam, és minden erőmet, hogy betartsam a törvényt, nem fog sikerülni. Lehetetlent kér tőlem a törvény. A harmadik dolog pedig az, hogy a törvény az tökéletességet kér. Tökéletes engedelmességet. Ez kevés, hogy hát jó volt a szándék, meg a motiváció. A törvénynek ez kevés. Nem elég az, hogy hát majdnem betartottam, nem sok kellett hozzá. Tehát a törvénnyel nem lehet vitatkozni. Vagy tökéletesen betartottad a törvényt, vagy nem tartottad be a törvényt. A törvény tökéletességet követel. Egyébként Jézus is ezt mondta, Máté 5.48. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. A mérce, már nagyon magasan van, igaz? A mérce már ott van, hogy a mennyei atya tökéletessége. Jézus odáig tolta a mércét. Miért tette ezt? Hogy leessen végre, és még mindig nem esik le sok embernek, de hogy végre leessen az, hogy nem tudjuk betartani a törvényt. Nem tudjuk betartani. Mert egész életünkben, annak minden másodpercében, a törvény minden pontját be kéne teljesen és tökéletesen tartanunk, és ha már csak egyetlen egyszer nem sikerül, akkor megszegted az egész törvényt, és a törvény átka van rajtad. Hát ez a törvény. Ez a törvény átka. És az egész világ történelemben ezt a törvényt még senki nem tudta betartani, kivéve egy valakit, Jézus Krisztust. Ő az, aki betartotta a törvényt. És ezért fontos, és Pál ezért ír erről a galatáknak, hogy gondolkozzanak el ezen, hogy ők, akik most elfordultak a hittől, és elkezdték elhinni a törvényvallást, hogy akkor van üdvösséget, ha betartod ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, hogy ezek után rájöjjenek arra, hogy lehetetlen dolgot akarnak csinálni. Mert nem tudjuk betartani a törvényt. Hadd kérdezzelek meg téged. Ezek után. Te még reménykedsz abban, hogyha egy becsületes életet élsz, az elég lesz neked ahhoz, hogy bejuss a mennybe? Reménykedsz abban, hogy talán azért, mert jobb vagy, mint mások, jobb vagy, mint egy rablógyilkos, hogy ezért bejutsz a mennybe? Reménykedsz abban, hogy azért, mert te nem követsz el olyan nagy bűnöket, mint mások, azért te hozzájuk képest jobb vagy. És ezért bejutsz a mennybe? Vagy reménykedsz abba, hogy olyan sok jót cselekedtél már, hogy azt a pár bűnödet az majd kompenzálni fogja. Majd kiegyezünk az Istennel, hogy itt van néhány jó cselekedet, akkor az törőjük azt a rosszat. Azt gondolod, hogy ez így működik? Ne reménykedj. Mert ha ezekben reménykedsz, azt kell, hogy mondjam, a pokolba kerülsz. A törvénye nem lehet alkudozni. Isten törvénye világos, szent és tökéletes. Ha a törvény által akarsz a mennybe jutni, akkor tarts be, úgy, ahogy beszéltünk róla. Minden pontját egész életedben tökéletesen. De ez nem megy. De ez nem megy nekünk. Nem tudjuk. Tehát bárki, aki a cselekedetében bízik, abban bízik, hogy én majd egy jó keresztény leszek, és azért Isten engem elfogad. Téved. Ez hazugság. Nem tudunk jó keresztények lenni. Ezek hiú remények, önáltatások. A törvényt naponta megszeged egy csomó ponton, és nem is tudsz róla. És ezért te rajtad, és én rajtam, rajtunk van a törvény átka. És ugye felolvastam, hogy azért az az átok, az nem egy szép dolog. Nem egy szép dolog vár ránk. Akkor nincs menekvés a törvény átkától? De van. Egyetlen egy út van, de ez az egy út, ez nem a törvény által van, nem a cselekedetek által van. És erről beszél Pál a folytatásban, a 13. versben. Krisztus megváltott minket a törvény átkától. Úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva átkozott, aki fán függ. Nagyon érdekes és megdöbbentő szavak ezek, amiket itt Pál leír. Tehát mivel nem tudtuk betartani a törvényt, ezért rajtunk van a törvény átka. Isten ítélete vár ránk. Te rád is, és én rám is. Minden emberre. Azonban Istennek a mentő akciója éppen az, hogy elküldte Jézus Krisztust, aki eljött értünk, és megváltott a törvény átkától. Megváltott egy átoktól. Hogyan? Magára vette. Magára vette az átkot. Azzal, hogy ő a bűntelen, aki nem volt a törvény átka alap, aki minden pontjában teljesítette a törvényt tökéletesen, betartotta, átvállalta azt az átkot, ami rajtad van, meg ami rajtam van. Az a görög szó egyébként, amit Pál itt használ, azt arra használták, amikor megvásároltak valakit a rabszolgaságból. És pontosan ezért használja Pál, mert pontosan ez történt. Tehát ez történt velünk. Krisztus a saját vérén, a saját életén megvásárolt bennünket a törvény átkától. Úgy, hogy cserébe önmagára vette át az átkot. Tehát ez egy elképesztő csere. A legfantasztikusabb csere a világtörténelemben. Az átok, ami a törvény megszegése miatt rajtunk volt, átkerült Jézusra. A bűn, ami a miénk, most már rajta van. Sőt, az ige úgy fogalmaz, hogy ő maga bűnné lett. 2 Korintus 5.21, ezt már nagyon sokszor idéztem, és még fogom, amíg mindenki kívülről nem tudja. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a csere. Ez leírja a cserét. Mi történt? Ott van Jézus, az egyetlen, aki betartotta a törvényt. És itt vagyunk mi, akik megszegtük. Rajtunk van a törvény átka. Jézus szent és bűntelen. Mi átkozottak vagyunk. És Jézus meghalt értünk a kereszten, hogy ez az átok rólunk átkerüljön rá. A bűnünk átkerült rá. Ő maga bűnné lett. Átkozottá lett. Gondolj bele, amit most mondok. Jézus Krisztus átkozott lett. Miért? Mert szeret téged. Mert ez az átok rajtad volt, és ő magára vállalta. És azok a csapások, amiket Isten megígért az átkozottnak, őt érte, és ő azt átélte. Ezt se tudjuk képzelni, hogy ő nem csak testileg, hanem a szellemében, a lelkében mit élt át. Amikor elszakadt az Istentől, mert az átkozottal az Isten nem vállal közösséget. És ő lett az átkozott, hogy te áldott lehess. Mert cserébe az ő tisztaságát, szentségét, igazságát neked adta. És neked tulajdonítja az Isten attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadtad. Ezt hívjuk megtérésnek. Erről szól az evangélium. Ez az evangélium lényege. Átokcsere. Átokcsere. Itt átokcsere történt. Jézus lett átkozott, hogy te áldott lehess. Ezt magyarázza itt Pál, ezért idéz itt a törvényből, hogy elmagyarázza a galatáknak, hogy a törvény útján nem tudnak megigazulni. Csak Jézus Krisztus által. Ha hittel elfogadják azt, amit Jézus tett, értük a kereszten. Egyébként a Pál itt egy érdekes dolgot ír. Biztos észrevettétek, szintén idéz a törvényből. Átkozott, aki a fán függ. Ezt azért mondja Pál, mert a zsidók ezt tudták. Idéz 5 Mózes 21-23-ból, ott olvashatjuk, és mindenki tudta, hogy ez mit jelent. Mert abban az időben, amikor halálra ítéltek egy bűnözőt, általában a kivégzés az volt, hogy halálra kövezték, utána fogták a testét, és kifüggesztették, hogy látványosság legyen mindenki számára, hogy mindenki lássa, napnyugtáig ott volt, ott függött, hogy mindenki lássa, hogy ezen az emberen Isten átka, Isten ítélete van rajta. Ezért mindenki tudta, hogy mit jelent, és miért hivatkozik erre Pál, hogy átkozott, aki a fán függ. Jézus Krisztus ott függött a fán. Átkozott lett. Mindenki láthatta, hogy Isten átka volt rajta. És mi pedig, akik átkozottak voltunk, de ha már elfogadtuk hittel ezt az ajándékot, hogy ő ezt megtette értünk, áldottak lettünk. Ez az evangélium. És Pál ezt mondja, újra elmondja nekik, mert ezt mondta el eredetileg is, csak ezek a belopózó tévtanítók elhitették velük, hogy hát a törvény útján is lehet. És igazából úgy lehet. Nem elég hozzá Jézus. És azt mondja Pál, hogy nem, a törvény útján ti a pokolba juttok. Csak Jézus Krisztusba való hit által lehet üdvössége valakinek. Nehogy valaki azt gondolja, hogy a törvény egy rossz dolog. A törvény az jó dolog, és Isten igazságos. Ezért volt az, hogy nem mondhatta azt, hogy csak úgy elfeledkezik a bűneinkről. Jaj, hát nem sikerült nekünk, na jó, hát. Nem teheti ezt meg a Szent Isten. Neki, mivel ő igazságos, ítélnie kell a bűnt. De ha téged ítélne, te pokolra jut. Ezért mit csinált? Magán hajtotta végre az ítéletet. Jézus Krisztuson, aki Isten és ember egyszerre. Az Isten igazságos, ezért végrehajtotta az ítéletet. De annyira szeret téged, hogy nem rajtad, hanem önmagán hajtotta végre ezt az ítéletet. Elképesztő. Ezek a versek azért is jók, mert beleengednek engedni bennünket, hogy jobban belelássunk az evangélium titkába. Látjátok? Sokszor azt gondoljuk, hogy te már tudtad, mi az evangélium. Hiszünk Jézusban, meghalt értünk a kereszten, kész. Azt hitted ennyi? Ennél sokkal több. Látod, hogy néhány versben, ahogy Pál kibontja, a mélyre láthatunk. Hiszen tudod, hogy itt most legalább ezekből, hogy itt arról van szó, egy megdöbbentő mondatot fogok mondani most, hogy az Isten magára vette az átkot a kereszten, és átkozott lett, hogy te áldott lehess. És mindenki, aki elfogadja ezt a cserét, nem mindenki fogadja el, és Isten nem kényszeríti, de aki elfogadja, aki felismeri ebben Isten szeretetét, az aki elfogadja, az megérti, az megtér, az újjászületik. És azok számára az üzenet az, hogy maradjál is meg ebben. Soha ne cseréld le a te hitedet, ami ajándék, Isten kegyelme, ingyen ajándéka, neked ingyen van, neki sokba került. A fia életébe. És nem csak az életébe, hanem az, hogy átkozott lett. És elszakadt az atyától. De nekünk ingyen van. Ajándék. Ezért kegyelem. És így folytatja itt a 14. versben Pál, hogy azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Tehát, ahogy Ábrahám is hitt az Istennek, mi is hiszünk neki. Bízunk benne, elfogadjuk Krisztus váltság halálát. Elfogadjuk és elhisszük. Ez az egyetlen út, ami által Isten gyermekei lehetünk. És ahogy mit mond Pál? Megkapjuk a lélek ígéretét. Mi az a lélek? És mi a lélek ígérete? A lélek, amiről itt Pál beszél, a Szent Lélek, amit Jézus megígért, és elküldött azoknak, akik hisznek benne. Nem azért, mert a törvényt betartottad, mert azt nem tudtad, hanem azért, mert Krisztus betartotta, és magára vette a törvény átkát. És akik ezt elhiszik, befogadják, azok kapják a lélek ígéretét. Ennyire közel jön az Isten, hogy benned lakozik. Egy történettel szeretném befejezni. Volt egyszer egy pásztor a bostoni gyülekezetben szolgált, és egyszer egy kisfiúval találkozott a templom előtt, aki rozsdás kalitkát vitt magával, benne megrettent madárkák csapdostak szárnyaikkal. Ez a pásztor megkérdezte ettől a kisfiútól, hogy fiam, hol szerezted azokat a madarakat? Kint fogtam őket a mezőn, felelte a fiú. És mihez kezdesz majd velük? Eljátszadozom velük, aztán majd talán megetetem őket az öreg macskánkkal. Akkor ez a pásztor felajánlotta, hogy megveszi őket. És a legényke felkiáltott, hogy uram, nem gondolhatja komolyan, hiszen ezek csak öreg, vadon élő kis madárkák, nem tudnak jól énekelni. A pásztor így válaszolt, $2 adok a kalitkáért és a madarakért. Rendben, megegyeztünk. Ám tudnia kell, hogy nem kötött valami jó üzletet, mondta a kisfiú. A csere megtörtént, a fiú pedig fütyörészve távozott, úgy örült a csillogó pénzérméknek. A pásztor pedig elsétált a templom háta mögé, kinyitotta a picény drót kalitka ajtaját, és kiengedte a szenvedő kis teremtéseket a szabadba. Következő vasárnap magával vitte az üres ketrecet a pulpitusra, és segítségével példázta prédikációját arról, hogy Krisztus miként jött el, hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket, azáltal, hogy saját drága vérével vette meg őket. Az a fiúcska azt állította nekem, hogy a madárkák nem énekes madarak, mondta a pásztor. Amikor azonban elengedtem őket, és a menny felé vették útjukat, úgy hangzott, mintha ezt énekelnék. Megváltott minket, megváltott minket, megváltott minket. Minket is fogva tartott a bűn, Krisztus azonban megvásárolta számunkra a bűnbocsánatot, és szabaddá tett minket. Mikor valakinek így módon megváltozik az élete, szívéből ez a dal fakad, megmentett engem, megmentett engem, megmentett engem. Hadd kérdezzem meg, hogy te tudsz így örvendezni? Tudsz így énekelni? Hogy megváltott engem? Hogy megmentett engem? Hogy Krisztus megmentett engem? És tudsz úgy szárnyalni, mint ezek a madarak? Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy csodálatos a te műved, csodálatosak a te gondolataid. Köszönjük neked, hogy a törvény átka alatt voltunk, de te annyira szerettél bennünket, hogy magadra vetted ezt az átkot a kereszten, hogy mi áldottak legyünk. Te viselted el a bűnünk büntetését, te hordoztad el, és szenvedted el azt, hogy mit jelent átokká lenni, Mi el se tudjuk képzelni, mit jelent átkozottnak lenni igazából. Olvassuk ezeket a szavakat, látjuk az átok következményeit a példákon, de nem tudjuk felfogni azt, hála Istennek, hogy mit jelent az örökre átkozottnak lenni, örökre elszakadni tőled, a pokolba kerülni. Köszönjük, hogy megmentettél bennünket, megváltottál a saját véreden, hogy magadra vetted az átkot, hogy te szenvedted el, hogy te kerültél a pokolra, mert elszakadtál az atyától arra a kis időre, ami neked ki tudja milyen hosszú volt. Köszönjük, hogy ennyire szerettél. Nem tudjuk felfogni sem, hogy mi történt a kereszten, de köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket, hogy énekelhetjük, hogy megváltott minket. Megváltott minket, megváltott minket, hogy szabadok lehetünk, hogy veled szárnyalhatunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus. Amen. Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk, ahol abbahagytuk. Sziasztok!